Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánja, atomenergetikai szakértő. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A következő órában Izraelről, Iránról, illetve az atomenergia jövőjéről beszélgetünk. Az izraeli, majd az amerikai katonai támadás előtt mit tudtunk biztosan az iráni atomprogramról?
Az iráni atomprogram most már nagyon régóta zajlik. Valójában egyetlen egy atomerőművük van, a Busari atomerőműben egy blokk, amit annak idején még a németek kezdtek el építeni, de aztán utána a forradalom kapcsán az építkezés megállt, és végülis aztán az oroszok fejezték be. Úgyhogy egy nyugati épületbe beraktak egy keleti reaktort, és az a reaktor az most már régóta működik, használják villamos energia termelésre. Mindamellett, hogy mivel hát Irán, ugye közel-keleten vagyunk, nagyon erősen ellátott szénhidrogénekben, úgyhogy valójában az atomenergia elhanyagolható 3-4%-os szerepet játszik a villamos energia ellátásban. Úgyhogy ez egyetlen egy atomerőmű van, és jó pár nukleáris létesítmény ennek ellenére, kutatóreaktorok, és az üzemanyag ciklushoz kapcsolódó mindenféle berendezések, amelyekhez kapcsolódóan rengeteg vita, politikai, nemzetközi politikai feszültség társult az elmúlt években. Irán tagja az atomsorompó egyezménynek, a programja elvileg kontroll alatt van, de valójában az utóbbi években több olyan létesítménye volt, ahova nem engedte be a nemzetközi ellenőröket, leszerelték a safeguards rendszerhez kapcsolódó felügyeleti rendszereket.
Vagyis ami automatikusan információkat biztosít, mondjuk a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek?
Igen, bocsánat, akkor lehet, hogy érdemes ezt a szállat megbeszélni. Nem fejeztem az előző mondatot, de nem baj, menjünk most.
Bocsánat, csak a
safeguard. Semmi, menjünk el ebbe az irányba. Tehát azt kell tudni, hogy a nukleáris energetikában három S betű van, ami lényeges angolul. Ez a safety, a security és a safeguards. Itt a harmadik S betűről, a safeguardsról beszélünk. Ugye a safety az a nukleáris biztonság, hogy egy nukleáris létesítmény műszakilag biztonságosan működjön. A security az a fizikai védelmet jelenti magyarul, tehát hogy megfelelő kerítéssel, megfelelő élőerős őrséggel legyen ellátva egy nukleáris létesítmény, hogy ne menjen be illetéktelen. És a harmadik S betű az a safeguards, ez gyakorlatilag az atomfegyverek elterjedésének a megelőzését szolgálja. Ugye az Eisenhower elnöknek az 1953-as Atoms for Peace beszéde óta az a világrend, hogy vannak hatalmak, amelyeknek van atomfegyverük, és ők ezeket az atomfegyvereket birtokolhatják. Ugyanakkor a megegyezés, a nemzetközi megegyezés az, hogy azoknak, akiknek nincs atomfegyverük, azok nem törekszenek atomfegyver megszerzésére, és valójában lehet békés célra a nukleáris technológiát használni, fejleszteni, de akinek nincsen, amely országnak nincsen atomfegyvere, az nem törekedhet arra, hogy atomfegyverre szert tegyen. És az, hogy ez ne csak egy politikai kínlatkoztatás legyen, ehhez kapcsolódik egy komplett nemzetközi rendszer. Tehát nemzetközi atomenergia ügynökségnek az egyik fő feladata az, hogy ezt a safeguards rezsimet működtesse. Akik aláírták az atomsorompó egyezményt, és nem rendelkeznek atomfegyverrel, azok vállalják annak a kötelezettségét, hogyha nukleáris tevékenységet folytatnak, azt bejelentik, engedik, hogy a bejelentésük szerinti információkat a nemzetközi ellenőrök ellenőrizzék, verifikálják, és engedik azt is, hogy a tevékenységük monitorozás alatt legyen. Mit jelent ez pontosan? Ha mondjuk a magyar példát mondhatom, ha valaki elmegy a Paksi atomerőműbe és betekint a reaktorcsarnokba, ott láthat nagy kék kamerákat felszerelve különböző helyekre. Ezeket a kamerákat a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szereli fel, ők működtetik. Mi sosem tudjuk azt, hogy ezek a kamerák mikor készítenek felvételt. Ez a monitoring tevékenységnek a része. Arra szolgálnak, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrei meg tudjanak arról győződni, hogy például a Paksi atomerőműben nem vesznek ki úgy a reaktorból üzemanyagot, hogy arról nem tudnak az ellenőrök. Tehát, hogy nem lehet olyat csinálni, hogy menet közben megállítják a reaktort, és kivesznek valamennyit, és aztán azzal az üzemanyaggal szépen valaki elsonfordál, és utána csinál vele valamit. Most nyilván fizikailag ezt nem is lehetne így megcsinálni, de mindesetre a monitoringnak ez egy nagyon fontos eleme.
És akkor itt kapcsolódunk vissza, hogy akkor Iránban viszont ezeket a biztonsági berendezéseket, ezeket a kamerákat bizonyos helyeken kikapcsolták.
Tehát a Iránnal több probléma is volt az elmúlt évtizedekben. Egyrésztről, ugye itt az elmúlt napokban nagyon sokat hallottunk a fordói létesítményről. A fordói létesítményben úgy kezdődött meg ennek a föld alatti komplexumnak az építése, hogy erről Irán nem számolt be. Ráadásul a katonák kezében volt akkoriban ez a program, és nagyjából 5 évvel az építkezés kezdete után nemzetközi figyelem irányult erre, kiderült, hogy valami olyan tevékenység zajlik, amiről nem tud a nemzetközi közösség, annak ellenére, hogy Irán tagja az atomsorompó egyezménynek, és aztán ezt követően elismerte az iráni állam, hogy igen, egy urándúsító létesítményt terveznek ott megvalósítani, és aztán végülis a katonaságtól átkerült a létesítmény felügyelete az iráni atomenergia bizottsághoz, és aztán bejelentették ezt a tevékenységet. De van jó pár más olyan telephely, ami centrifuga fejlesztés, centrifuga komponens gyártás, centrifuga építés és egyéb tevékenységek, amelyekhez nem feltétlenül biztosította az iráni fél hozzáférést, és ugye a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség negyed évente készít egy jelentést arról, hogy az Iránnal kötött atomalkumos, mondjuk így egyszerűen, hogyan valósul meg, és ezekben a jelentésekben van jó pár olyan tétel, amelyhez oda van csillagozva Annaűnek a dokumentumában, hogy Irán vagy leszerelte a monitoring eszközöket, vagy hogyha engedte visszaszerelni őket, akkor nem enged hozzáférést a nemzetközi szakértőknek ahhoz, hogy meggyőződjenek arról, hogy ezek a monitoring eszközök, ezek mit mutatnak. Tehát igazándiból az iráni program most már hosszabb ideje egy ilyen vita tárgyát képezi, és hát én nem vagyok sem a külpolitikának, sem a katonapolitikának a szakértője. És nem is szeretek róla beszélni, mert kívül esik a komfortzónámon, de attól tartok, hogy tehát több olyan eleme van ennek a mostani helyzetnek, ami összekeveri ezeket, és nem lehet mellettük szó nélkül elmenni.
Vagyis gyanús?
Tehát
röviden, vagy egy szóval.
Hát az, hogy nincsenek ezek a létesítmények úgy kontrollálhatóan tartva, mint ahogy azt a nemzetközi közösség elvárja, az semmiképpen nem helyes. És az, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség maga leírja ebben a jelentésében, hogy nem fér hozzá információkhoz, és olyan tevékenység zajlik, ami a békés célú programmal önmagában nem magyarázható, ez mindenképpen gyanúra ad okot, és szerintem ez az, ami a nemzetközi oldalról eszkalálta ezeket az eseményeket. Ugye azt kell még tudni, hogy a monitoring tevékenység megszakadása és a hiányos információ hozzáférés mellett, amit a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közölt, és ez egy kulcs eleme szerintem az elmúlt hetek történésének, hogy május végén egy újabb negyedéves jelentést adott ki a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. És ebben egyrészt arról van szó, hogy az utolsó negyed évben, tehát februártól májusig, viszonylag nagy mennyiségű uránt dúsított Irán, és mind a Natanzi létesítményben, mind pedig a fordói létesítményben hát felpörgették a 60%-os dúsításnak a sebességét, és az szerepel a jelentésben, hogy május végére Iránnak az alapján, az információ alapján, amihez hozzáfér a NAU, az alapján több mint 408 kilogramnyi 60%-os dúsítású uránja van.
Mindenhez pedig egy erőművi blokkja.
Na most, és akkor ez egy rettentően lényeges elem, hogy 60%-os dúsítású urán nem kell polgári programhoz.
Alacsonyabb kell?
Békés célú programhoz egyáltalán nem kell 60%-os dúsítású urán. És akkor megint erről egy picit beszéljünk, mert szerintem megint egy lényeges elem. Tehát azt kell tudni a dúsításról, hogy a természetben előforduló uránnak a 0,7% a 235-ös izotóp, ez az, amit közvetlenül egy reaktorban tudunk hasznosítani, és ahhoz, hogy egy vízhűtésű, vízmozgású reaktort építeni, működtetni lehessen, az ezt a természetes uránban lévő 0,7%-os 235-ös urán arányt, ez meg kell emelni 3%-ra. Tehát az atomerőművi üzemanyag, azok az üzemanyag kazetták, amiket Pakson használunk, de az összes európai atomerőműnek az üzemanyaga gyakorlatilag 4%-5%-os dúsítású uránt használ, és azok a reaktorok, amelyeket, vagy az a reaktor, a Busheri reaktor, amit az irániak használnak, az szintén 5% alatti dúsítású uránt igényel.
És a 60%-kal egyébként, a 60%-osan működne, vagy van arra példa, nem, lehetőség?
Nem tud működni. Tehát, és akkor, tehát itt szerintem ezen keresztül lehet érteni, hogy mitől lett ideges a nemzetközi közösség, és miért lett ideges az Egyesült Államok is. Mert hogy amellett, hogy az irániak több 100 kilogramnyi 2%-os dúsítású uránt, nagyjából 2000 kilogramnyi 5%-os dúsítású uránt halmoztak fel, emellett tovább mentek is, és felhalmoztak 20%-os dúsítású uránt, valamint két létesítményben is tovább mentek a 20% fölé, és ahogy mondtam, 408 kilogramnyi 60%-os dúsítású urányuk volt május végén a NAJU információi szerint. Hogy esetleg van-e még más készlet? Van-e még máshol tevékenység? Azt nem tudjuk, még akár az is lehet, hogy van. És a 60%-os dúsítás, még egyszer mondom, hogy nem szükséges. Egyáltalán nem is használható polgári létes.
12-szer dúsítottabb, mint amit tudnának használni.
Igen, és azt kell látni, hogy a fegyverhez, hogyha atomfegyvert akarnak, urán alapú atomfegyvert akarnak építeni az irániak, akkor ahhoz 90%-os dúsítás fölé kell menni. Fém uránra és 90% fölötti dúsítású uránra van szükség. Csak hogy a természetes 0,7% és a fegyverhez szükséges 90%-os dúsítás közötti úton az elvégzendő munkának a 90%-a készen van, ha 60%-ra dúsítottak.
A 60%-ig nagyjából majdnem megvan a befektetendő energia.
Így van. Tehát, hogy igazániból a 60%-ról felmenni 90% fölé, az már az addig tartó útnak csak az egy tized része gyakorlatilag. A 9 tized részét már elvégezték. És tehát ha nézi a nemzetközi híreket, akkor azt látja, hogy Iránnak akár 9-10 robbanófejhez szükséges uránja lehet, és azt tudom mondani, hogy ez stimmel, tehát hogyha ettől a 408 kilogramnyi 60%-os dúsítású urántól indulunk, és ők tovább dúsítják, akkor tényleg nagyon rövid idő alatt lehet jó pár atomfegyverhez szükséges mennyiségű, 90%-nál magasabb dúsítású urányuk. Ez mindenképpen aggodalomra ad okot úgy, hogy jó pár tevékenység és jó pár létesítmény most már évek óta nincsen kontroll alatt, és nem engednek az irániak hozzáférést a nemzetközi szakértőknek.
Nagyon laikus kérdés, mennyire nehéz 60%-os, a 60%-os dúsítási arány elérése, és ehhez képest mennyire nehéz a 90% elérése?
Most ez megint egy lényeges kérdés. Tehát azt kell látni, hogy az irániak ennek a programnak a legelején kívülről hozták, külföldről hozták a tudást és a technológiát.
Honnan?
Ezzel kapcsolatban megoszlanak az információk. Hadd ne menjek ebbe bele.
Oroszország, Kína, mint opció?
Valószínűleg Kína lehetett az egyik fő forrás, nem tudom, hogy Oroszország ebben szerepet játszott-e, de az is biztos, hogy itt van, a Pakisztán és India közötti konfliktusnak is szerepe van ebben a kérdésben, és azt mondják, hogy a pakisztáni program néhány fontos szereplője rócsózhatott ezzel, és adott esetben továbbadhatott információkat. De ezt nem tudjuk, ez megint
olyan... Mert hogy Pakisztánnak és Indiának is van atomfegyvere.
Igen. De a lényeg
az... De visszatérve akkor a 60-90%-ra, igen,
tehát a lényeg az, hogy a dúsítási technológiát eredetileg importálták. Ebben a programban volt egy nagyon fontos törés, ami egyébként jól mutatja, hogy az iráni-izraeli konfliktus az mennyire régi ebben a kérdésben, és hogy milyen durva kanyarok voltak benne. Talán kevesen emlékeznek rá, hogy 2009-2010 magasságában volt egy nagyon komoly botrány, egy nagyon komoly ügy, aminek az volt a lényege, hogy egy Stuxnet nevezetű vírus, egy számítógépes vírus, az megfertőzött ipari folyamatirányító számítógépeket, úgynevezett PLC-ket. És hát ez nincsen konfirmálva, de eléggé bizonyosan mondja a nemzetközi szakirodalom, hogy valójában véletlenül vagy izraeli és vagy amerikai titkosszolgálati kéz van a háttérben.
Ez volt az, amikor éveket vártak, hogy végre valaki azt a vírust elhelyezze, pontosabban azt a programot elhelyezze egy gépben, hogy végre az a vírus aktiválni tudja magát.
Igen, tehát ezeket a centrifugákat, ezeket nagy fordulatszámon kell pörgetni ahhoz, hogy működjenek, és nagyon stabilan kell működniük, mert hogyha rezgések keletkeznek, vagy lefelterhelik őket, vagy adott esetben leállítják őket, akkor a nagy fordulatszám és a nagyon precíz kiegyensúlyozás miatt mechanikailag tönkre mennek. És ez a Stuxnet vírus ez azt csinálta, hogy nagyon nehezen tudták végül telepíteni a NATANCI létesítményben, de nagy nehezen vélhetően egy pendrive-on keresztül bejuttatták a létesítménybe. Ez elterjedt a számítógépen, utána egyébként onnan kijött, és 100 000 számra fertőzött meg számítógépeket, de csak ezeket a speciális PLC-ket károsította, és azt csinálta, hogy rángatta a fordulatszámát a centrifugáknak, de úgy, hogy a kezelők ezt nem látták. Tehát a kijelzést úgy hagyta, mint hogyha minden rendben lenne, de közben változtatta a frekvenciát, változtatta a fordulatszámot, és tömegével tette tönkre ezeket a centrifugákat. Ez évekre visszavetette akkor 2009-2010 fordulóján az iráni programot, és egyébként abban a szempontból is egy lényeges történelmi esemény, hogy ez az első olyan dokumentált eset, amikor egy számítógépes vírus mechanikailag tönkretett egy mérnöki rendszert. Tehát az, hogy izraeli, amerikai titkosszolgálatok próbálják megakadályozni, hogy Irán ezekre a dúsítási kapacitásokra szert tegyen, és azon az úton gyorsan haladjon, ez ennek hát történelme és irodalma van. De mindesetre ebben az egész folyamatban mind a mechanikai, mind a vezérlési részt vélhetően Irán nagyon jól megtanulta, hiszen 1000 számra működnek most már ezek a centrifugák.
1000 számra több, 1000 vagy legalább 1000 darab centrifugája lehet Iránnak úgy, hogy egy darab erőművi blokkja van, és azt mondja, hogy polgári célú a nukleáris programja.
Ez abszolút releváns, igen, ez a helyzet, tehát Natanzban van egy felszíni kísérleti urándúsító létesítmény, Natanzban van egy föld alatti, ott már ipari léptékű ilyen dúsító létesítmény, több kaszkáddal, kaszkádonként több száz centrifugával, és a fordulói telephelyen szintén jó pár kaszkád, sok-sok centrifugával, tehát itt összességében több 1000 centrifugáról beszélünk, és Irán a kezdeti legegyszerűbb centrifugához képest számos továbbfejlesztést tett, és sokkal hatékonyabb centrifugái vannak ma már, amelynek úgy tudjuk, hogy a teljes ellátási láncát birtokolja, tehát tudja őket gyártani, karbantartani, telepíteni, és működtetni. Tehát ez egy nagy program, nagy léptékű urándúsítással, és még egyszer olyan dúsítási szinttel, ami már nagyon közel van a fegyvertisztasághoz, és olyan mennyiségben, ami az atomerőműhöz egyértelműen nem szükséges. És én, ahogy látom a becsléseket, itt igazándiból az okozhatta vélhetően a feszültséget, hogy Iránnak van egy nagyon komoly rakétaprogramja. Ugye láttuk itt most az elmúlt két hétben, hogy sikeresen támadott izraeli célpontokat balisztikus rakétával, és robotrepülőgépekkel is. Tudjuk, hogy az orosz-ukrán konfliktusban fontos szerepet játszottak a Shahed drónok, amelyeket Irántól vásárolt először Oroszország, utána pedig megvette a technológiát, és most már Oroszországban gyártják ezeket a drónokat. Tehát igazándiból az az információ, amit én látok ezekből a jelentésekből, hogy az iráni rakétaprogram vezetője és az atomprogram vezetője egyeztetett, ez sugallhatta azt a döntéshozóknak, hogy itt a dúsítási program nagyon közel lehet ahhoz, hogy atomfegyverhez szükséges mennyiségű és dúsítású uránra tegyenek szert rövid időn belül.
És akkor visszaugor az eredeti laikus kérdésemhez, hogy mennyire nehéz a 60 vagy a 90%. Nehezebb a 90%-ot elérni technológiailag, tudásilag, mint a 60%-os szintet.
Azzal a technológiával, amivel rendelkeznek, azzal minden további nélkül lehet azt gondolni, hogy elő tudják állítani a 90%-ot. Tehát ebben a pillanatban...
De nehéz, az bonyolult dolog?
Ne, gyakorlatilag jelenleg azt a sort, ami fordóban előállítja a 60%-os dúsítású uránt, azt 20%-os dúsítású uránnal táplálják. Tehát ebbe a sorba, hogyha visszaviszik a 60%-os dúsítású uránt, ha ez a kaszkád ez úgy van megtervezve, hogy tudja a továbbdúsítást, mert pedig nagy valószínűséggel ez a helyzet, akkor igazándiból nekik nincsen szükségük fejlesztésre, szándékra van szükség. Tehát egyedül a döntés és aztán az idő hiányzik. Ezért mondják azt a szakértők, ha olvassa a jelentéseket, hogy akár hetekre vagy hónapokra lehetett Irán attól, hogy fegyverhez szükséges uránja legyen. És őszintén szóval egyáltalán nem tudjuk most, hogy a támadások hatására ebben a tekintetben van-e változás. Mert én úgy látom, hogy két síkon zajlik jelenleg a kommunikáció. Egyrésztről arról van szó, hogy a megtámadott létesítményeket, ugye három telep helyett támadtak végül az amerikaiak Isfahant, Fordót és Natanzot. Tehát azt lehet érteni, hogy ezeknél a létesítményeknél a lényeges berendezéseket befogadó csarnokokat lerombolták, de hogy ennek milyen következménye van, és mit jelent ez az anyagmérleg szempontjából, ez egy külön ügy, erről külön kell szerintem beszélni.
Ott kezdtük fél órával ezelőtt, hogy milyen volt Iránnak. Folytassuk ott, hogy mit tudunk, mi maradt meg az iráni atomprogramból, ezt már ugye részben említette, humán erőforrás és infrastruktúra szempontjából. Mi az, amiben biztosak lehetünk?
A HR tekintetében azt lehet tudni, hogy még az izraeli támadások kezdetén jó pár szakembert, aki magasrangú szakembert, akik az atomprogramhoz kapcsolódóan dolgoztak, őket megölték. Tehát nagy valószínűséggel a programot lefejezték az izraeli támadásokban, de ez egy akkora infrastruktúra, ahol a tudás egészen biztosan nem 10-12 ember fejében volt. Tehát én nem hiszem, hogy a humán erőforrás oldalát ennek a programnak teljesen ki lehetett volna radírozni. Nyilván, ha vezető tiszteket likvidáltak, akkor az hatással van a programra, de le nem nullázta. A HR mellett még két dologról kell szerintem beszélni, a technológiáról, a berendezésről és az uránról magáról. Most a technológia tekintetében nem tudjuk, hogy pontosan milyen állapotban maradtak meg a támadások után ezek a dúsítók, és akkor egy picit szálazzuk szét itt a dolgokat. Tehát, ahogy az előbb már említettem, Natanzban ott volt egy felszíni kísérleti dúsító, ami fejlesztéseket szolgált, de ott is zajlott érdemi dúsítási tevékenység, ezt szétbombázták, és volt egy földfelszín alatti, ez, hogyha jó volt megtervezve a katonai akció, akkor minden valószínűség szerint ezt a földfelszín alatti létesítményt is lerombolták. Itt ugye nem csak azt kell nézni, hogy hogyan robbant fel és tette tönkre a mérnöki berendezést, hanem itt a rezgés, az, hogy elment az áramellátás és leálltak a centrifugák, ezek is önmagukban már okoznak valószínűleg nagyon jelentős tönkremenetet.
Már a centrifugában is okoz problémát, igen. Hogyha a rezgés van, hogyha leáll.
Igen, ezek nagyon érzékeny berendezések, nagy fordulatszámon működnek, tehát hogy ha megrezgetjük őket, akkor adott esetben ez mechanikai tönkremenetet okozhat, de még maga a leállítás is mechanikai tönkremenetet okozhat. Ez persze nem jelenti azt, hogy utána ezt nem lehet megjavítani, vagy kivenni a kaszkádból a meghibásodottakat. Tehát ez néhány hét, néhány hónapnyi munkával, ha magát a csarnokot nem tudták felrobbantani, ezt most nem tudjuk, hogy hogy történt, de hogyha ha maga az egész csarnok nem ment tönkre és nem omlott be, akkor ez valamennyi munkával, de újraindítható. Na most kényesebb ennél a fordói létesítménynek a kérdése, mert az ugye 90 méter mélyen egy hegynek a gyomrában van, és ide, hogy be tudtak-e hatolni azok a nehéz bombák, amelyeket az amerikaiak végül itt bevetettek, ezt nem tudjuk. Én a műholdfelvételek alapján azt látom, hogy nagyon precízen történt a találat, mert egymás mellett vannak a kráterek, tehát vélhetően tényleg ott találták el az amerikaiak a létesítményt, ahol azt tervezték, de hogy mi van bent 90 méter mélyen a föld mélyén, ezt nem tudjuk.
Ezek hatalmas bunkerek egyébként, ilyen kvázi mint egy atombunker, csak lehet, hogy még annál is megerősítette falu, mármint amit persze tudhatunk erről a föld alatti létesítményről.
Hát inkább ezt úgy kéne elképzelni, mint egy alagútrendszert a föld belsejében, amit pályázati eszközökkel kiváltak egy barlangrendszer gyakorlatilag a hegy gyomrában, és ezekben a csarnokokban, amit a hegy gyomrában kibányáztak, ebben működtek ezek a centrifugák. Na most, ha feltételezzük, hogy teljes egészében lerombolták mind a natanci, mind a fordói centrifuga csarnokokat, akkor az nyilván magát a dusítási kapacitást jelentősen limitálja, de meg nem szünteti, hiszen a tudás mondta, ott
ezer,
van.
Hát meg azt mondta, hogy nagyjából ezer lehetett.
Több ezer is több lehet ezer. Ez akár. Tehát, és nyilvánvalóan ugye látjuk a NAU jelentéséből, hogy a centrifuga építéshez, gyártáshoz, komponensgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket nem engedték az irániak az elmúlt években ellenőrizni a nemzetközi szakértők számára. Tehát minden további nélkül lehet nekik tartalékuk, vagy adott esetben az is lehet, hogy van egy olyan telephely, amiről ma nem tudunk, és ott már kész kaszkád van, vagy készhez közeli kaszkád van. Tehát szerintem az amerikai támadások lehetséges, hogy lerombolták ezeket a most meglévő létesítményeket, de teljesen lenullázni a programot nem tudták, hiszen a tudás ott van, és valószínűleg vannak tartalék berendezések.
És ugye a harmadik, most, az a 408 kilogramm.
Az anyag, ugye ha összeszámolok mindent a NAU jelentésében, majdnem 10 000 kilogramnyi dúsított urán van, különböző dúsítási szinten, de mindesetre ezek azért 10 000 kilogramm azért az már tisztességes mennyiség, és akkor ebből van ez a 60%-os dúsítású, ami 408 kilogramm, ennyit tudnak a nemzetközi szakértők, és ennek a helyét nem tudjuk. Tehát ha megnézi az elmúlt napok NAU-s közleményeit, akkor abból az látszik, hogy a Grossi úr, a NAU főigazgatója kéri, hogy hadd menjenek vissza az ellenőrök a telephelyekre, vannak Iránban NAU ellenőrök, tehát meg tudják nézni a létesítményeket. Jártak ezeken a helyeken egyébként korábban NAU ellenőrök, tehát ismerik, hogy ott milyen körülmények vannak, de mindesetre ebben a pillanatban nem tudják, hogy hol van a 408 kg-nyi 60%-os dúsítású urán. Néhány nappal a támadás előtt, vagy a támadások előtt, mielőtt az izraeliek megtámadták ezt a létesítményt, vannak olyan felvételek, amelyen az látszik, hogy fordóban a bejárat előtt kamionok állnak sorban. Tehát akár dúsító centrifugákat, akár anyagokat, minden további nélkül kihozhattak onnan, és a 408 kg-ról azt kell ismán tudnia, hogy uránban ez egy végtelenül kicsit térfogat. Tehát ugye az urán rettentően sűrű anyag. Ha fém uránról beszélnénk, akkor ott 20 kg per liter a sűrűség. Ugye egy doboz tej az 1 kg. Úgy képzeljük el, hogy ez 20-szor akkora tömegű egy egy literes...
És annak a 20-szoros a 20 doboz tej.
Hát igen, tehát mintha két, két karton tejről beszélnénk, ennyi a 400 kg urán. Most persze ez, ennek a úgy tudjuk, hogy ez uránhexafluorid formában van, ami egyébként szomóhőmérsékleten szilárd anyag, tehát ezeket ilyen hengeres konténerekben tárolják, de itt néhány darab ilyen kisebb méretű hengeres konténert kell elképzelni, minden további nélkül egy vagy két autónak a csomagtartójában elférhet. Lehet, hogy egy vidéki városban, egy parkolóban áll.
Jól hangzik.
Tehát a fő problémát, szerintem a fő fejfájást most az okozza, hogy hol van ez a magas dúsítású urán, mikor tudják a nemzetközi ellenőrök újra megnézni, hogy itt ez milyen állapotban van, és hogy megvan-e. És hogy ennek a léptékét megint csak, hogy érzékeltessem, ugye én a műegyetemen 15 évig voltam az oktatóreaktorért felelős vezető. Az oktatóreaktor maga is ilyen szépgáz ellenőrzés alatt van. Számos alkalommal jöttek NAU ellenőrök hozzánk, vagy az Euratom egyezmény ellenőrei, nyilván a magyar ellenőrök kerkal öltve. Egy polgári nukleáris létesítményben milligrammos szinten kell elszámolni a nukleáris anyaggal. És nálunk nincs 60%-os dúsítású urán. Tehát, hogy nem csak azt kell bemutatni, hogy megvan minden kazetta és minden pálca, hanem hogyha mondjuk kísérleti anyagok vannak fiolában, milligrammos szinten el kell tudni számolni.
Egy ilyen nagyobb kis porszem a milligram.
Így van. Tehát az, hogy nincs meg, nem tudjuk ebben a pillanatban, hogy hol van 408 kg 60%-os dúsítás urán, ez nagyon komoly aggodalmakat kelt. És hát az biztos, hogy a NAU elsődleges feladata most a következő napokban az lesz, hogy minél hamarabb kialakuljon egy olyan keretrendszer, amiben vissza tud menni, és meg tud arról győződni, hogy ez az anyag megvan-e. De ezen kívül még akár további anyag is lehet, be nem jelentett tevékenység keretében.
És a nyoma nem látszik? Ugye remek filmeket lehet látni, hogy a műholdról gyakorlatilag 3 napra visszamenőleg meg tudják mondani, hogy erre ment, mert ott hagyta a nyomait, és akkor itt ilyen izotóp, olyan izotóp. Itt azért mégiscsak komolyabb mennyiségű anyagról van szó. Nem látszik az, hogy kivitték-e? Nincsenek olyan felvételek, olyan mérések, amelyek akár radioaktív sugárzás nyomait mutatják, vagy akár mondjuk a felrobbantott centrifugák környékén, mivel megnőtt vagy megnőhetett talán a sugárzás mértéke, abból arra lehet következtetni, hogy igen, ott volt olyan dúsított urán, ami valószínűleg megsemmisült.
Sem a természetes urán, sem ezek a dúsítási szintek, amikről beszélünk, ezek nem adnak erősen radioaktív anyagot. Tehát mind a természetes urán, mind a dúsított urán, az nagyon enyhén radioaktív. Elsősorban kémiai méregként veszélyes, és amikor majd az ellenőrök visszamennek ezekre a telephelyekre, és ott ellenőrizniük kell, ott nekik nagyon fontos lesz, hogy légzésvédőt használjanak, hogy ezeket a porokat...
Hogy fizikailag ne szívják be, és nem pedig a radioaktív sugárzás ártson.
Tehát így van, tehát ez kémiai méreg, azt kell elkerülni, hogy bejusson a szervezetünkbe, bejusson az ellenőrök szervezetébe, és hogyha a dúsító centrifugas sor tönkrement, miközben lebombázták, akkor ott, ha gázhalmazállapotú kibocsátás volt, uránhexafluorid kibocsátás, az a létesítményben marad, de ott maradt, tehát ott ettől az anyagtól, mint kémiai méregtől óvni kell az élő szervezeteket, és persze ezekkel az egyszerű eszközökkel ezt meg lehet tenni.
És egy ilyen ilyen kis ketyegő Geiger-Müller számlálóval, ha bemennek, akkor nem lehet, hogy hát itt biztos, hogy megsemmisült, mert hogy itt nagyon kileng a mutató. Hát ugye ezekről is remek filmek készülnek, hogy mit ki nem mutat az a kis masina.
Hát igen, a filmek azok ilyen romantikus dolgokat is meg tudnak jeleníteni. A valóság az nem ennyire egyszerű.
Szóval, hogyha ott van, hiába mér, nem feltétlenül tudja megmondani hajszál pontosan, hogy ez most a centrifuga megsemmisüléséből adó háttérsugárzás, vagy sugárzás, vagy azért, mert ott maradt 15 kg dúsított urán?
Hosszú idejű méréssel ezt természetesen meg lehet mérni.
De
itt nem arról van szó, hogy megyek egy egyszerű GMC-vel, és akkor elképesztően elkezd ketyegni. Hosszú idejű mérésről van szó, és valójában egyébként a safeguards ellenőrzések során az ellenőröknek a fő feladata az, hogy kiderítsék, hogy nincs-e olyan dúsítás, ami be nem jelentett tevékenységre utal. Tehát valójában ilyenkor az szokott történni, hogyha egy ilyen telephelyre kimennek, dörzsmintát vesznek a felületekről, falról, berendezésről, eszközökről, amik ott
a repülőtéren is.
Így van, és azt elviszik egy laborba, és ott nagyon precíz tömegspektrométer mérés segítségével meg tudják mondani, hogy milyen anyagról van szó, és adott esetben azt is, hogy milyen az izotóp összetétel. Mert ugye, ha a bejelentett tevékenység től eltérő izotóp összetételt, mármint eltérő dúsítást fognak találni, akkor ugye azt mutatja, hogy hát ott valami olyasmi is történt, amiről nem számoltak be az adott telephelyen dolgozók. Tehát igazániból itt ez lesz majd az egyik feladat.
Ha visszaengedik
a nagy ellenőröket, így van.
Mit tudnak az iráni atomtudósok? Mennyivel több egy iráni atomtudós, vagy egy iráni az atomiparban dolgozó szakember tudása, mint mondjuk egy olyan fiatalnak, aki a műegyetemről jön ki? Szóval mennyire kell, hogy speciális tudással bírjon?
Hát az egyik alapvető különbség, hogy mi szigorúan nem tanítunk atomfegyverfejlesztést. Tehát, hogy mi nem tanítjuk meg azt, hogy hogyan kell bombát építeni.
De nagyon nagy a különbség, mert most az, hogy 7-10%-ról 3%-ra dúsítom, vagy 60 vagy 90-re, az hatalmas különbség?
Szóval az a helyzet, hogy azok a számítógépi eszközök, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy ilyen robbanótöltetnek bizonyos részeit meg lehessen számolni, ezek hozzáférhetőek, mert hogy valójában olyan transportszámításokra van szükség, amit más feladatokhoz is szükséges lehet elvégezni, de hangsúlyozom, hogy nálunk más békészülő atomprogramot folytató országban sem tanítjuk a polgári felsőoktatásban azt, hogy ténylegesen a bomba tervezéséhez mire van szükség. És azt még értenie kell, hogy a nukleáris technikán túl az atombombához kell egy csomó minden más. Hiszen az atombomba az radikálisan másképpen működik, mint egy atomreaktor. Az atomreaktorban lassú szabályozott láncreakció zajlik, termikus neutronok, tehát lassú neutronok segítségével szabályozott körülmények között, míg az atombombában a neutronokat nem lelassítjuk, hanem gyors neutron formában működnek, és magas dúsítással operálnak egy ilyen eszközben, és nagyon lényeges eleme a bombafejlesztésnek az, hogy úgynevezett implóziót alkalmaznak.
Ami pedig?
Ugye az mindenki hallotta már, hogy mi az, hogy van olyan, hogy explózió, ugye explosion az a robbanás, amikor valami szétrobban, amikor egy lövedék felrobban, akkor ugye az szétfelé robban. Az implózió az az összefelé robbanás, vagy robbantás, vagy összeroppantás. Tehát az atomfegyver alapvetően úgy működik, hogy egy nem kritikus geometria van létrehozva a robbanófejben, amit egy hagyományos robbanótöltettel összepréselnek, gyakorlatilag összefelé robbantják, ezáltal jön létre a kritikus geometria, amelyben elindul neutronforrás segítségével a láncreakció, ami nagyon rövid idő alatt hatalmas energiát termel, és utána ez adja már magát a robbanásra, a szétrobbanás. De előtte össze kell robbantani ezt a hasadóanyagot, és ehhez speciális technika kell, amihez megint csak mi a bűegyetemen nem értünk, soha nem fejlesztettünk ilyet, hogyha véletlenül ilyenre adná valaki magát, mondjuk Európában, akkor azt megint csak be kéne jelentenie az atomsorompa egyezmény értelmében. De hogy ez a technológia az irániaknak megvan-e? Vannak-e ilyen kísérleteik? Adott esetben importáltak-e ilyen tudást Pakisztánból? Észak-Koreából? Ezt ebben a pillanatban mi nem tudjuk, szerintem soha nem is fogjuk megtudni. Egyébként az egész történethez, az elmúlt hetek eseményeihez nyilván az is hozzátartozik, hogy amikor akár izraeliek, akár amerikaiak döntéseket hoznak, akkor nyilvánvalóan egy csomó olyan titkosszolgálati információhoz hozzáférnek, amihez mi egyszerű újságolvasók soha nem fogunk hozzáférni. De szóval itt ezek a lépések, illetve hát a rakétára szerelésnek a kérdései, azok majd egészen biztosan ott szintén ezekben az értékelésekben szerepeltek. Úgyhogy ezeket mi nem tudjuk, ilyen értelemben nem tudjuk megítélni hogy maga a fegyverprogram Iránban pontosan hol tartott, de véletlenül, amikor a legfelső politikai vezetés azon az országokban döntés hozott, akkor ilyen információk rendelkezésükre álltak.
És vajon mennyi idő alatt tudják, vagy tudhatnák visszaépíteni ezt az egész rendszert, a centrifugánkat újra működésbe hozni, amiből vélhetően akkor az ön szavait, ha jól értem, biztos, hogy egy-kettő, de lehet, hogy néhány tucat, vagy akár több száz is maradhatott. Szóval, hogyha folytatnák az atomprogramjukat, a nem polgári célú atomprogramjukat, akkor meg lehet azt becsülni, hogy mennyi idő után tehetnék ezt meg? Mert ugye mondta ezt a 2009-es cybertámadást, amit hosszú ideig készítettek elő, nagy károkat okoztak, de mégis 2025 van, és azt látjuk, hogy újra működik több ezer centrifuga, amit annak idején tönkretettek.
Igen, igen. Tehát látjuk, ebben a 15 éves léptékben ez mindenképpen működött. Szerintem erre a kérdésre a válasz kulcseleme az, hogy ténylegesen mi a politikai szándék, és ténylegesen a létesítményekből mi maradt meg. Mert ha akarják, idővel el fogják tudni érni. Ugye, ami nehézséget okoz, hogy azért nyilván egy fordói szintű, mélyen a föld alá sűjesztett, nagy térfogatú alagútrendszert építeni, az nagyon sok idő.
És sok pénz is.
És sok pénz is, és én, ahogy látom a politikai elemzéseket, azért az alapvető kérdés, ami az irániakban, az iráni állampolgárokban, az egyszerű állampolgárokban felmerül, hogy megéri-e Iránnak azt a sok milliárd, vagy bizonyos beslések akár 100 milliárd dollárra is teszik mindazt a költséget, ami az elmúlt 40 év iráni atomprogramjához kapcsolódik. Szóval, hogy megéri-e ezt a befektetést. Miközben Irán egy hatalmas nagy kőolaj és földgázkészleten ülő ország, amelyik, hogyha megegyezne a környezetével, és megegyezne a nemzetközi szervezetekkel, akkor vélhetően ennek a szénhidrogénnek az exportjából adott esetben akár sokkal jobban is élhetne.
Mert hogy éppen most szankciók vannak, minimális a kitermelés, és tán a világ ötödik vagy hatodik legnagyobb fosszilis energiahordozója fölött ülnek az irányok.
Így van, így van, így van. Tehát mind kőolajban, mind földgázban az első ötben vannak a készletek tekintetében. Tehát hatalmas export lehetőségek vannak, mind ami nyilván azt is jelenti, hogy hatalmas üzleti lehetőségek is vannak ebben. Tehát simán lehet, hogy az amerikai szándék a megegyezésre ezt az üzletet is látja ebben, és keresje a megállapodást. De egyelőre a retorika szintjén nem azt látjuk, hogy ez ebbe az irányba haladna. És szerintem van itt még egy dolog, ami megint csak kívül esik az én komfortzónámon, de muszáj megemlíteni, hogy én úgy látom, hogy ez az egész konfliktus, ez abszolút összefügg az orosz-ukrán háborúval. Mert hogy valójában ugye láttuk azt az elmúlt években, hogy Iránnak nagyon komoly kapcsolatai voltak terrorszervezetekkel. Ugye erről egyértelműen beszélt mind a NATO, mind az amerikai politika, mind az európai politika, és ezek a szervezetek most az elmúlt másfél évben jelentősen meggyengültek, vagy adott esetben teljesen talajt vesztettek. Tehát igen, lehetséges az, hogy az iráni szándék valójában az, hogy magasabbra pozícionálja az országot, mint ahol valójában van. Egy régiós középhatalom képét szeretné mutatni. Lehet, hogy ehhez kapcsolódik a fegyverprogram, de egészen biztos, hogy az amerikai elnöknek azt a kijelentését, hogy nem lehet Iránnak atomfegyvere, ezt egészen biztosan komolyan gondolják, és hogyha az irániak újra is akarják indítani a programot, biztos vagyok benne, hogy hasonló lépések fogják azt megakadályozni, mert nem akar senki újabb országot, az atomfegyvert birtokló országok sorában.
Nagyon rövid időnk van, de egy kérdést mindenképpen fel kell tennem. Az urán honnan van? Van nyersanyag is Iránban? Vagyis tulajdonképpen akár azzal is tudnak kereskedni?
Limitált mennyiségben tud Irán maga is uránt bányászni. Tehát igen, de én nem gondolom, hogy ez valójában az uránnak akár a kitermeléséről, akár a dúsított urán kereskedelméről szólna.
De az, amit dúsított, az nagy részt iráni urán lehet?
Igen.
Köszönöm, hogy itt volt. Az Aréna mai vendége Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánja, atomenergetikai szakértő volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Amennyiben tetszett a beszélgetés, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, ahol a korábbi arénákat is megnézhetik. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!